Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai délutánon. Tetszenek tudni, hogy apostolok cselekedeteit tanulmányozzuk sorra. Az az érdekessége és a szépség ennek a témának, hogy igen olvasmányos, amellett, hogy tanulságos is, tehát történetről történetre vezet. Ma is egy történettel lesz dolgunk, és az a címe a mai témánknak, hogy a pogány misszió, az erőteljes pogány missziónak a kezdetei, vagyis a tanítványok, az apostolok munkája már nem csak a zsidók körében kerül kifejtésre, nem csak ott folyik, hanem a pogányok körében is, és ez konkrétan egy esethez, egy történethez kapcsolódik majd igen látványosan, ahogy tetszenek is látni. Ugye ezzel el is mondta, hogy mi a történet jelentősége, tudnék az, hogy új fejezetet nyitott a misszióban, az evangélium terjesztésében, mert mostantól tudatosan és határozottan a pogányok felé is fog fordulni ez a tevékenység, sőt ott teljesedik ki igazán, hiszen ami eddig történt, az a zsidóságnak egy utolsó utáni lehetősége volt, mint választott népnek, hogy erőteljesen munkálkodtak a körükben a tanítványok, az apostolok, innentől kezdve azonban a munkának a súlypontja, hogy úgy mondjam, áthelyeződik a pogány területekre és a pogány népességre, aminek elég széles lehetőségei voltak, a római birodalomban vagyunk tudnilik, tehát gyakorlatilag mindent figyelembe vettek, célba vettek. Ugye Pál apostol az egyik levelében azt mondja, hogy ő Hispániába is tervez elmenni, vagyis Spanyolország, ugye az egykori római tartomány a mai Spanyolország területén, tehát a másik vége a Földközi-tengermedencének, az is célpont volt, célpontként szerepelt. A mai témánknak az az egyik tanúsága, vagy érdekessége, ha úgy tetszik, hogy egy elég hosszú és részletes leírása az egész történetről, amit olvasunk. Apostolok cselekedete 10. fejezetében tetszenek találni, célszerű fellapozni, ki is vetítjük majd a lehetőségeinkkel élve. És hadd tegyem hozzá, hogy a 10. fejezet az 43 versből áll, de nincs vége a történetnek, tehát hosszabb ennél is, áthúzódik a 11-re. Hát miért ilyen részletes ez? Hát éppen az előbb elmondottak miatt, mert egy nagyon fontos állomás volt, mert látjuk, hogy maguknak, az apostoloknak a lelkében is le kellett dönteni gátlásokat, korlátokat ebben a tekintetben, és fontosnak tartja a Biblia, hogy részletesen ismertesse ennek a lefolyását, ennek a megtörténtét. A pogányok üdvössége tehát a kérdés, itt annyit hadd mondjak el azért, hogy mindig a bevezetőben, hogy éppen most utaltam, hogy miért kellett ledönteni tanítványok lelkében is akadályokat. Az ókori, az ószövetségi zsidó felfogás arra hajlott, hozzáteszem megalapozatlanul, csak a szokások alapján, hogy ők az Istenek egy különleges választott népe, leginkább csak őket akarja az Isten üdvösségre vezérelni, és hát vannak a Földnek ilyen másodosztályú állampolgárai, gyakorlatilag az összes többi nép, akik üdvösség szempontjából gyakorlatilag reménytelenek, és egy ilyen szakadékot képezett ez a zsidó nép gondolkodásában köztük és a többiek között. Ennek megvolt az eredménye, részben abban a formában, hogy a zsidóság helytelenül viszonyult a pogányokhoz, és meglett a gyümölcs abban a formában, hogy a pogányok ezt nyilván érzékelték, és nem sokat tartották a zsidóságot, tehát a rossz érzés szül, és rengeteg villongás volt éppen ebben a korban is, Jézus korában, a római korban is, pogányok és zsidók között. A tanítványok sem voltak mentesek egyébként ettől a fajta gondolkodásmódtól. Ne felejtsük el, hogy ők is ebben a körben születtek, nevelkedtek, nőttek fel, tanították őket. Nem véletlenül mondta azt Jézus nekik egyszer, hogy óvakodjanak a farizeusok kovászától. Tehát, hogy ők sem mentesek, pusztán azzal, hogy Jézussal járnak, automatikusan nem mentesülnek ettől a befolyástól, hiszen ezt hozták magukkal Jézussal, csak 3 évet töltöttek, életük nagyobb részét egy más befolyás alatt töltötték. Aztán illusztrálnám is ezt a gondolkodásmódot, éppen itt előtt jutott eszembe egy történet, még gyorsan beírtam a vázlatomba. Egyszer Jézus, amikor meggyógyítja egy pogány asszonynak a lányát, ugye a pogány asszony oda jön, hogy segítsen Jézus, mert beteg nagyon nagy gyereke, és Jézus azt mondja, hogy nem segít. De az azt, hogy nagyon kéri, hogy segítsen, és mondja, hogy nem jó dolog elvenni a gyermekek az eledelt, és az ebeknek odavetni. Magyarul, hogy ne a gyerekek kapják, hanem a semmire kellő ebek a háznál az ételt. Mire azt mondja az asszony, hogy igen, uram, de azért egy rendes háznál, ugye ezt én teszem hozzá, ott azért le is hullik valami abból a kenyérből, tehát azért csak jut az ebeknek, hogyha nem is nekik szolgálják fel. Tehát érvelt Jézussal, hogy ha már az ő hasonlatát használjuk, akkor legalább az a morzsarék hagyjusson neki, hogy az ő gyerekét is meggyógyítja, annyi csoda után, amit Izraelben tett. És hát erre mondta Jézus, hogy asszony, nagy a te hited. Egy elutasítást ilyen hittel semmibe venni és ragaszkodni, ugye egy ilyen Jákóbi helyzet gyakorlatilag, meggyógyítja az asszony lányát, és hát aki figyelmesen olvas Bibliát, az általában itt megakad joggal, mert egy teljesen idegen Krisztus képpel találkozunk, eddig mindig segített, mindenkinek szívesen segített. Most nem csak, hogy nem segít, hát azért ezek nagyon durva szavak, nem? Hogy hát úgy veszi, mintha a zsidók azok a fiak lennének, az édesfiak, ezek meg ebek lennének. És nekem is az segített, amikor olvastam a magyarázatát egyszer, olyan kézenfekvő utána már, ha az ember olvassa, sokszor van ez így, hogy Jézus nem a saját nézeteit akarta itt hangoztatni, hanem demonstrálta a saját tanítványainak, mert tanúi voltak ennek az egésznek, vele mentek a tanítványok, hogy na ez a zsidó felfogás, hogy milyen visszás és visszataszító, hogy így bánni másokkal, ekként kezelni őket, ilyen deklasszáltan, hogy így mondjam, miközben önmagukat pedig hát Isten édes gyermekeinek tartják, és hát a többiek pedig, mint hogyha ebek lennének. Persze, hogy meggyógyította aztán a gyermeket. Nagyon érdekes, tehát annyit hadd tegyek hozzá, jobban értsük, hogy Jézus nem általában a zsidóknak demonstrálta, mert akkor nem voltak vele a főpapok, tehát nem mások voltak a célpontja ennek a tanításnak, hanem a saját közvetlen tanítványai, mert rászorultak, mert még őket is kísértette ez a felfogás, ez a gondolkodásmód. Annyira fontos egyébként ez a kérdés, mert most hadd jelezzem, hogy amikor összehívják az első úgynevezett apostoli zsinatot, úgy 50 táján majd, tehát időszámításunk szerint 50 táján, ez még előttünk van, tehát még nem érünk oda most a történettel, a 15. fejezet foglalkozik ezzel, annak ez a fő témája, a pogányok üdvössége. Most hogyan dolgozzák fel, milyen irányelveket fogalmazzanak meg maguknak, miben ismerjék fel az isteni vezetést, ami a pogányok üdvösségét illeti. Ennyire fontos volt ez a kérdés, és hát ennek a kipattanásával találkozunk itt, tehát ez a mai témánk lényege, méghozzá oly módon, hogy Péter apostol, akit hát ismerhetünk már jól, és egy Cornélius nevű százados, akit nem igen ismerhetünk, mert most bukkan fel a Bibliában ennek a történetnek az erejéig, ők ketten találkoznak egymással. A történet érdekessége, Péter egy zsidó származású apostol a Krisztusnak, Cornélius pedig egy nem tudom milyen származású századosa a római hadseregnek és a római császárnak. Hát ennél nagyobb polaritás nehéz elképzelni ugye a szélsőségeket. Az ő találkozásukról szól ez a történet. Az első tanúsága a történetnek, amire szeretnék kitérni most már tényleg szó szerint idézve a leírást, az az, hogy hogyan jött létre ez a találkozás, ez önmagában is nagyon sok tanúságot hordoz. Olvasom az első szakaszunkat az első verstől a 8. Volt pedig Cézáreában egy Cornélius nevű férfiú, százados az úgynevezett itáliai, azaz római seregből, jámbor és istenfélő egész házanépével egybe, aki sok alamizsnát osztogat a népnek, és szüntelen könyörög Istennek, vagy könyörgött Istennek. És látta látásban világosan, a napnak mint egy 9. órája körül, hogy az Istennek angyala bement ő hozzá, és mondta néki: Cornélius. Ő pedig szemét ráfüggesztve és megrémülve mondta: mi az, Uram? Az pedig mondta néki: a te könyörgéseid és alamizsnáid felmentek Isten elébe emlékezetnek okáért. Most azért küldj Joppéba embereket, és hivasd magadhoz Simont, ki neveztetik Péternek. Ő egy Simon nevű tímár házában van szálláson, kinek háza a tenger mellett van. Ő megmondja neked, mit kell cselekedned. Amint pedig elment az angyal, aki Cornéliusszal beszélt, szólított kettőt az ő szolgái közül, és egy kegyes vitézt azok közül, akik rendelkezésére álltak. És elmondván nékik mindent, elküldte őket Joppéba, úgy, ahogy mondták neki, hogy tegye. Azzal hadd kezdjem, hogy mi ennek a szakasznak az érdekessége és tanúsága. Elsőként hadd emeljem ki azt, hogy a Cornélius századost a vallásgyakorlás közben találta, az Isten küldte angyal. Tehát ez egy igazán gyakorló hívő ember volt. Ezt abból látjuk, hogy egyrészt része volt az életének az imádság, ugye akkor találkozik az angyallal. Másrészt még egy fontos dolgot mond a Biblia, hogy jámbor és istenfélő volt, egy szelíd ember volt, és istenfélő ember volt az egész háza népével egybe, tehát mint a jó hatás kiáradt az egész házát meghatározó volt, a magatartásukat, és sok alamizsnát osztott a népnek. Megjegyzem, hogy még egyszer tisztázzuk a kirétét, ő a római hadsereg tisztje volt, tehát egy megszálló hadsereg tisztje. Ott római állampolgárnak nem igen kellett osztani alamizsnát, tehát amit ott osztottak, azt a római osztotta zsidó rászorulóknak gyakorlatilag. Adjuk hozzá még azt, amit az imént elmondtam a bevezetőben, milyen nemzeti ellentétek feszültek a két náció között, egyébként folyamatosan ez meghatározó volt. Ezek hátterén meg még inkább felértékelődik az adakozási készsége. Mert mondhatta volna, hogy hát adnék én, de ezeknek nem adok, majd adok otthon a szegényeknek, mondjuk, hogy a római szegények javára. Ő ott helyben segített. Nagyon fontos ezt hangsúlyozni, mert láthatjuk azt, hogy az Isten az ő hívő mi voltában kereste meg Cornelius századost, és ez azért fontos látni, mert nagyon hajlik az ember a gyors és felszínes ítélkezésre. Az emberen magunkat értem, tehát én is magamat, meg mindenkit, aki itt van. Mindjárt úgy vagyunk vele, hogy vannak olyan jelenségek, helyzetek, embercsoportok, akikről azért nem gondolnánk elsőre pozitívat. Mondjuk most a bibliai szempontból nézve, én először biztos nem a római hadseregben kerestem volna a hitnek az oszlopait. És ez jogosulatlan, lehet, hogy már ezen a helyen is elmondtam, de talán nem mindenki hallotta, hogy nekem ez feltűnt viszonylag fiatal korom, amikor olvastam a Bibliát, hogy elég sok római katonával van dolgunk a Bibliában, és elég kevéssel van negatív összefüggésben. Tehát azokat emeli ki legalábbis, amik pozitív tapasztalatok. Egy párra hadd utaljak. Ugye amikor Jézus vonul valahol ugye a tömegben, és odakült hozzá egy római százados a szolgái közül, hogy neki beteg a szolgája, a rómainak a szolgája, lehet egyébként a zsidó volt a szolga, és meg kéne gyógyítani. És hát Jézus mondta, hogy jó, hát akkor elmegy. Hát azért nagy dolog, hogy valaki ennyire gondoskodik a szolgájáról, hogy még ezt is számon tartja, és próbál tenni valamit. És akkor elkezdenek vonulni a ház felé, megtudja a római százados, hogy hát Jézus jön, és visszaküld egy embert, és mondja, hogy ő nem úgy értette, hogy jöjjön oda, hanem hogy gyógyítsa meg, nem kell oda jönni. Hát ő tudja, hogy mit jelent, hogy Jézusnak hatalma van, ő egy hadsereg tagja, ha ő parancsot ad, ott az fog történni, ehhez van hozzászokva a római hadseregben. És mondta, hogy Jézussal kapcsolatban tisztában van, mert hogy hatalma van, elég, ha azt mondja, hogy gyógyuljon meg a szolgája, és az ő szolgája meg fog gyógyulni. És ezt vessük össze a legtöbb ember igényével, ami valami foghatót, ami kapaszkodót, valamit, amiben a hitem tud kapaszkodni. Ez az ember meg azt mondta, hogy nem kell odajönni, hanem fordítva. Elég, ha mondja. Jézus erre azt mondta, és azért idézem a történetet, mert nem én minősítem a rómait, hanem Jézus. Azt olvassuk, hogy egy nagy tömeg vonult Jézus mögött, Jézus visszafordult, azt olvassuk, hogy csodálkozva. Ilyet azért ritkán olvasom Jézusra, mivel lehetett ő csodálatba ejteni, nem? Csodálkozva megfordult, és azt mondta, hogy bizony mondom nektek, én ilyen hitet Izraelben nem találtam. Tehát idejöttem a választott nép körébe, itt állandóan azzal küszködnek, hogy mutassak csodát, meg mit csináljuk, hogy higgyenek bennem. Én azt mondja a római százados, hogy nehogy már oda menjek hozzá, ne fárasszam. Azt mondja, hogy ne fáradj. Tehát nem azért, mert bocsánat, hogy nem kell rendet rakni, vagy szóval nem ilyen praktikusokból mondta, hogy ne jöjjön, hanem azt mondja, hogy ne fárassza magát egy ilyen nagy valaki, mint Jézus az, hogy elmegy hozzá, a szavával majd meggyógyítja. És Jézus ekkor mondja azt, hogy bizony meglátják a zsidók, hogy ők kimaradnak az Isten országából a hitetlenségük miatt, és sokan, akiket ők nem gondoltak volna. Hát a legvalószínűtlenebb kategória a római, abból is pont a katona lett volna, hogy majd azok pedig eljönnek és elfoglalják az ő helyüket Isten országában. Aztán egy másik példa, amikor Jézus Krisztus ugye megfeszítik a kereszten, tudjuk, hogy a tanítványok a félelem miatt eltávoznak, a papok felhetszedik a tömeget, gúnyolódnak, egy őrületes légkör uralkodik azon az egész napon, ott vannak a zsidó főemberek, boldogok a művükre, hogy Pilátust is bele tudták vinni a zsákutcába, és csak megfeszítette nekik Jézust. És amikor Jézus kileheli a lelkét és meghal, akkor azért néma csendült az egész környékre, tudjuk, akkor már sötétség ereszkedett le, tehát különös jelek is voltak, és akkor egyetlen egy hang szólalt meg nagyon határozottan, azt olvassuk. Az egységnek a római parancsnoka volt, a kivégző osztag parancsnoka, azt mondta, hogy bizony, ez az ember Isten fia volt. Ugye itt értenünk kell a szavakat, hogy mi az, hogy bizony. Hát ugye, mert ez kérdés volt, hát ezért feszítették fel, hogy azt mondta, hogy ő Isten fia, hát azért csak eljutott a hír a rómaiakhoz, hogy mert a zsidóknak ugye más vágyuk volt, hogy Isten káromló. És olyan jó ilyet hallani, én mindig azon gondolkodok, hogy a zsidókat a babonás vallásosságok meg sok minden gúzsba kötötte. A papok megvezették a népet, így mondják, ugye modern, nem túl szép szóval. Ez a római katona meg azt mondta, hogy neki nem számítanak a zsidó papok, semmi köze hozzájuk. Ezek mondhatnak, amit akarnak, én nem az első embert végeztem ki, ember még így nem halt meg, akit én láttam. Bizony, akármit is mondanak, bizony, ez az ember, ez Isten fia volt. Ez az egyedüli pozitív megnyilatkozás a Golgotán egyébként. Igaz, ezt már Jézus nem hallja, mert meghal, de a Lator pozitív szavain kívül ez az egyedül, ami pozitívan hangzott ott. És itt a harmadik százados, kedvenceim a római századosok, talán nem olyan mondom, ja, zsinórban itt a harmadikat mondom, a Cornelius százados, akire azt olvassuk, hogy jámbor, istenfélő az egész háza népével egyben, és nem úgy volt, hogy ő istenhívő, mert sok ember próbál istenhívő lenni egyénileg, hanem szociálisan érzékeny volt, ahogy ezt szokták mondani, és az idegen elnyomott nép között ő osztott a maga zsoldjából, és sok alamizsnát osztott, azt olvassuk. Jó ilyet látni, és nagy tanulság arra, hogy mennyire nem szabad ítélkezni. Szoktam mondani, hogy manapság azért római századossal ritkábban találkozunk értelemszerűen, ugye nem egy olyan világban élünk. Le is szoktam fordítani, régen ez erősebben jött ki, a rendszerváltás után engem irritált a sok újonnan üsítető hívő ember, aki megjelent főleg a közéletben, és nagyon nem tetszett az, hogy olyan hangosan szitták az előző rendszernek a képviselőit, vagy a kiszolgálóit. Sokszor azok, akik szintén abban a táborban is tanyáztak. Bocsánat, hogy mondom, csak hogy a visszásságot érzékeltessem. És én azt szoktam mondani, hogy körülbelül akkor zsidó szemmel nézve a római századosok pozitív megítélése az olyan lett volna, mint most mondjuk a munkásőröknek a hát felmagasztosulása hasonló, hát konkrét tények alapján. Tehát, hogy egy-egy ilyen nagyon pozitív karaktert, ha látnánk. Mert ugyanolyan módon reménytelennek ítélték abban az időben. Ugye bocsánat, ezen minősíteni akarok, csak érzékeltetni, hogy milyen hatása volt ennek akkor. Azt mondja ez a szakasz, hogy eddig is, amit megértettünk belőle, hogy az Istennél nincs személyválogatás, ha római volt, aki hívő volt, ugyanúgy megkereste és megtalálta az Isten, vagy még jobban. Tehát nem volt, az Istennél éppen, hogy nem létezett az, hogy aki zsidó, az zsidó akármilyen is, aki meg pogány, az pogány akármilyen is. Itt hadd idézzek már a 34. és a 35. verset. Lehet, hogy nem diktáltam be, megvárjuk, hogy meglegyen. Kicsit előre szaladok, majd ezt olvassuk is. Péter apostol végül, a történet végén így összegzi a tapasztalatát, de hadd idézzem már most, hogy bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik. Ezt jó megjegyezni. Elárulok egy személyes titkot, mikor készültem, írtam a vázatot, én kiírtam fejből ezt a két verset, aztán gondoltam, hogy megkeresem, hogy hol írja a Biblia. Ezt mire végén értem, kiderült, ugyanebben a történetben írja. Tehát pont itt hangzik el, ehhez kapcsolódik ez a megállapítás. Még egyszer hadd mondjam, hogy nem személyválogató az Isten, és hogy minden nemzetben kedves előtte, aki őt féli. Ezt nekünk meg kell tanulni. Nagyon nehéz letenni az előítéleteket, de le kell tenni, és ez a történet is ezt erősíti. És akkor most rátérnék ennek a találkozásnak még mindig az idézett szakaszapján a másik nagy tanúságára. Itt megint személyesen annyit hadd mondjak el, hogy mikor a fiam még kicsi volt, akkor egyszer egy ilyen képes bibliát nézegettem bele. Ez a történet került sorra. És hát valahogy lerajzolták ezt, ugye, hogy ott van egy római százados, és megjelenik egy angyal, ilyen sárgás, dicsőséges fényben volt megrajzolva az angyal, ott százados ott térdelt előtte, mert éppen imádkozott, és soha addig nem jutott eszembe ez a kérdés, amíg rajzon nem láttam. Tehát ennyi pozitívuma mindenképpen volt a rajznak, hogy ha már ott van egy angyal, praktikus is már, bocsánat, hogy így mondom, nem, ha már egyszer ott van. A százados biztos, hogy a hatása alatt áll annak, hogy hát egy természet fölötti lény, egy angyal jelenik meg. Hát emberi számítás szerint az lett volna a leglogikusabb, meg a legegyszerűbb, nem, hogy az angyal akármit is üzen az Isten, de elmondja a századosnak. Hát ez egy bonyolítása a dolgoknak, nem, hogy most menjen el valaki Joppéba, hozza el oda Pétert, és majd a Péter fogja elmondani neki. Ha egy picit belegondolunk, éreznünk kell, hogy itt valami szempontja kell, hogy legyen az Istennek, meg különben körülményeskedés az egész, nem? Tehát minden arra vallana, hogy a célszerű az, hogy az angyal mondja. Mi lehet az Istennek a szempontja? Én azt gondolom, ez egyik az lehet, biztos nem vagyok benne, csak feltételezem, hogy ilyen módon azért Cornéliuson is múlott a dolog, hogy tesz-e valamit az ügy érdekében, nem? Tehát hogy ez az ő része volt, hogy hívassa oda Pétert. Ha fontos neki, amit az Isten üzent, akkor ez nem sokba telik, küldjön el. Egyébként azt olvastuk nagyon szép, hogy hármat el is küldött. Két szolgát, akiknek ő parancsolt, és külön mondja, hogy és egy kegyes vitézt azok közül, akik rendelkezésére álltak. Tehát az egy szolgálati beosztottja volt, az egy katona volt gyakorlatilag, aki a két szolgával ment. Megjegyzem, kegyes a vitéz is, tehát valószínűleg azért neki volt hatása a környezetébe, tehát ez is egy istenfélő katona volt. El is küldte, tehát ő megtette, amit megtehetett. De van egy fontosabb szempont, és ebben biztos vagyok. Tehát ez nem feltételezés, ez biztos, mert a Biblia mindenütt ezt erősíti, hogy az Istennek sohasem volt az a terve, hogy minden körülmények között közvetlenül veszi fel a kapcsolatot velünk emberekkel. Rendszeresen azt találkozunk, hogy embereket használ emberek elérésére eszközül. Nem embereknek kell meggyőzni embereket, én nem ezt mondtam. A Szentlélek győz meg embereket. De hogy az Isten üzenete eljusson emberekhez, arra embereket használ. Például a Római Levél 10. fejezetét elolvassuk, ahogy miképpen hallanak, hogyha nincsen, aki hirdeti az ígét. Ugye Pál apostol pont ezzel foglalkozik, ott ezzel a kérdéskörrel. Tulajdonképpen éppen Pál is egy jó példa arra, hogy hát ő mennyire magáévá tette ezt a feladatot, hogy az embereknek hallaniuk kell Krisztusról. Nem attól fog megtérni, hogy ő meggyőzi, de el se indulhat a folyamat az ember lelkében, hogyha nem hall Krisztusról. Ilyen kifejezett módon és tanítás jelleggel. Istennek tehát az volt a szempontja mindenkorban, ekkor is, hogy gyarló, az emberi természettel küszködő emberek ne természet fölötti lényekkel találkozzanak, és ne úgy halljanak az Istenről. Mert akkor mit mond az ember, hogy most a találkozásnak nagyon a hatása alatt vagyok, de aztán megint csak a realitások tudatosulnak bennem, hogy hát az egy természet fölötti lény volt, én meg nagyon is a természet alá vetett ember vagyok, de hát ez úgyis szakadék marad. De ha olyan emberektől hall az ember, bármelyikünk, meggyőző módon Isten üzenetéről, vagy Isten üzenetét magát, aki maga is ember, aki maga is megküzdötte a maga küzdelmeit, akinek az életében, ha részlegesen is, de már látszanak a gyümölcsei annak, amit hirdet, annak valahol más a hatása, más a meggyőző ereje. Akkor nem mentegethetem magam az, hogy de hát én csak ember vagyok, az meg egy angyal volt. Azt kell mondanom, hogy micsoda ember volt, nára már így hatott ez a dolog. Hogy így mondjam, ez szérum a bűnbetegségére, ez megoldást jelent. Akkor én is szeretném ezt megtapasztalni. Ugye pontosan ezt látjuk, éppen az előbb idézett Pál apostol esetében is, vagy életében is, hogy az ő életében is mit láthattak, azt, hogy milyen fordulatot idézett elő az Isten. Ugye már láttuk, mert már túl vagyunk rajta, éppen ugye a Pál apostol történetén úgy látom, hogy mikor elment Damaszkuszba, úgy ment oda, mint üldöző, és úgy lépett fel a szószékre, mint pártfogó és szószóló. És hát milyen különös lehetett, ugye, hogy ekkora fordulat játszódhat le egy emberben. Ez volt a legfőbb bizonyíték az Isten erők működésének, jelenlétének. Ez tehát az Istennek a célja, mert így másként hat hitelesebb az üzenet, és van még egy nagyon fontos szempontja ugyanebben, hogy maga az ember, aki részt vesz ebben, aki közvetíti, aki viszi az üzenetet, az maga is fejlődik és nevelődik ezáltal a szolgálat által. Isten megtiszteli a megtérteket, a hozzá térő embereket azzal, hogy más emberek üdvösségének érdekében küldi ki és állítja szolgálatba. Ez nem teher, hanem ez egy megnemesítő feladat. Ez az isteni koncepció, lehet így mondani, lehet csak olyan furcsa az idegen szóval. Ez az isteni terv, hogy embereket használ eszközül emberek megmentésére. Ennél látványosabban talán sehol sem derül ez ki a Bibliában, mint a Cornelius esetében, ahol még egyszer mondom, jön egy angyal, és csak annyit mond, hogy honnan hívjon embert, hogy meghallja, amit az Isten üzent. Hát így jön létre a találkozás, és erre utaltam, hogy bizony van ennek jelentősége és tanúsága. Ahhoz, hogy találkozzanak, viszont valahogy a másik felet is fel kell készíteni. Azt már láttuk, hogy Cornéliust hogyan készítette fel az Isten. Most nézzük, hogy Pétert hogyan fogja felkészíteni. Olvasom a 9. verstől a 17. terjedő szakaszt, és még a 19. is hozzáolvasom. Másnap pedig, amíg azok mentek, mármint akiket Cornélius elküldött, és közelgettek a városhoz, felment Péter az ő házának felső részére imádkozni 6 óra tájban. Megéhezett azonban és akart tenni, míg azonban azok, mármint a vendéglátók ételt készítettek neki, szállt ő rá elragadtatás. És látta, hogy az ég megnyílt, és leszállt ő hozzá valami edény, mint egy nagy lepedő, 4 sarkánál fogva felkötve, és leeresztve a földre, amelyben voltak mindenféle földi 4 lábú állatok, vadak, csúszómászó állatok és égi madarak. És szózat lőnő hozzá, kelj fel, Péter, őjed és egyél. Péter pedig mondta, semmiképpen nem, uram, mert sohasem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. És ismét szózat lőnő hozzá másodszor is, amiket az Isten megtisztított, te nem mond tisztátalanoknak. Ez pedig 3 ízben történt, és ismét felvitették az edény az égbe. Amint pedig Péter magában eltűnődött, mi lehet ez a látás, amelyet látott, íme a férfiak, akiket Cornélius küldött, megtudakozták a Simon házát, odaérkezének a kapuhoz. És a 19. vers. És amíg Péter a látás felől gondolkodott, mondta néki a lélek, íme 3 férfiú keres téged. Hát annyit hadd mondjak összefoglalva, hogy ezért a Cornélius esete egyszerűbb volt, nem? Tehát jött az angyal, és akkor elmondta, hogy hol a házszám, és hogy honnan hozasson magának ember. Még annyit hadd mondjak, hogy honnan hozasson, hogy az előbb ezt nem mondtam, hogy az Isten mennyire emberi eszközöken keresztül munkálkodik. Tudjuk, hogy az apostolok, akikről így beszélünk, apostol, ez egy görög eredetű szó, ez az elküldött annyit jelent. Tehát az apostolok azok az elküldöttek, mert hogy emberi mi voltukban, Isten üzenettel bízták meg őket. És hát Péter is egy ilyen apostol volt, és Hát talán meglepő is a számunkra, hogy hát az Isten miért nem volt egy kicsit kifejezettebb, miért ilyen talányos ez az egész látomás, miért látomást kapott. Csak röviden felidézem, hogy tehát Péter azt látta, hogy egy ilyen, mint hogyha egy lepedőt a négy sarkánál megmadzagoznánk és felkötnénk, ugye képződik egy ilyen, nem is tudom micsoda, egy ilyen bugyor, és az tele volt mindenféle olyan ennivalóval, amit egyébként nem lehet megenni. Nem is igen kívánnánk, hogy egy csúszómászót mondok, már azért csak többen úgy vagyunk vele, hogy akárhogy is van, azt nem kérjük. Jó tesszük, mert a Biblia azt mondja, hogy ezt ne is együk. Meg még egy csomó minden mást is. Ugye a Péter hivatkozásából egyértelmű, hogy csak olyan dolgok voltak benne, tudatosan, tehát az tartalmazta a lepedő, amit éppen hogy nem volt szabad enni. És azt mondta a mennyei szózat, hogy őjed és egyed. És hát Péter ösztönösen tiltakozik, hogy dehogy eszik, hát ez tisztátalan. Mit jelentett ez a látomás, meg miért volt rá szükség? Hát hadd kezdjem az, hogy mit jelent, erre vannak jó magyarázatok, idézőjelve, tehát vannak, akiknek ez kapóra jön, akik például azt akarják igazolni, hogy azt már meg lehet enni, amit régen nem lehetett a Biblia szerint megenni, azt mondják, hogy ide van írva, ugye, hogy Péternek megmondták, hogy az mindehető. Hát ide nem az volt írva egyébként, ez egy látomás volt, azzal hadd kezdjem. Másrészt, hogy mindjárt idézem, hogy Péter apostol hogyan értette meg a látomást, mert leírja, hogy ő megértette, hogy mit akartak neki mondani. De annyit azért hadd mondjak, hogy ez egy egyetemes rendelkezése az Istennek, hogy mi az, ami emészthető és ami hasznos, hát hogy mondjam, üzemanyaga az emberi testnek. És ilyen értelemben, ha van ilyen rendelkezés, már pedig van, nincs értelme határt húzni az Új és az Új Szövetség között, mert az embernek az emésztő rendszere nem változott meg nyilván a két szövetség határán. Bocsánat, hogy mondom, de hát ugye ki kell, hogy mondjuk. Tehát ami régen nem tett jót bárki emberfiának, az most sem tesz jót, ezt az Isten tudja. Tehát nyilván nem ezen a ponton és ilyen burkoltan akarta az Isten feloldani ezt a rendelkezést. A magyarázatot azt a folytatásban találjuk meg, a 28. verset idézem. Azt mondja Péter apostol, ti tudjátok, hogy tilalma zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy hozzá menni, de nékem az Isten megmutatta, hogy senkit sem mondjak közönséges vagy tisztátalan embernek. Szerintem nem kell kitalálni, hogy mit jelentett a látomás, hát leírta az apostol, ő a hivatalos, nem? Hát neki szólt. Azt mondja, hogy megértette, hogy nem az étkezési törvényeken módosított az Isten, mert az nem így teszi, hanem az Isten felül akarta írni a gondolkodás módjában ezt a rögzült szabályt, amit itt idéz is, hogy zsidó embernek tilalmas más nemzetbelivel barátkozni, vagy bemenni a házába. Kérdezem, hogy honnan volt ez a rendelkezés? Bibliában ilyet nem olvasunk egyébként, tehát hogy ne barátkozza, meg ne menjen be. Ezek a rabbinikus meg a farizusi törvények voltak, amik így jól körülbarikádozták a zsidóságot. Úgyhogy ők maguk fizikailag nem ápoltak közösséget, vagy szóval nem érintkeztek a pogányokkal. Azért nem volt elég magas a fal ahhoz, hogy a szokásaikat át ne vegyék, azt átvették. A szokásokat átvették, de az emberekkel nem érintkeztek. Az Isten terve meg az volt, hogy az emberekkel érintkezzenek, csak a szokásaikat ne vegyék át. Tehát pont fordítva. Sikerült megint vissza megoldani a dolgokat. És ugye Péter apostol szavaiból kiderül, a hivatkozásból is, hogy ő maga is ebben a felfogásban volt, hogy benne is erre utaltam az, hogy olyan erősen értek ezek a zsidó dogmák, rögzültek, mert ők ebben nőttek fel, hogy Jézusnak is nehéz volt áttörni. Gondoljuk el, hogy a Kornéliusnak szólt Jézus, hogy hozassa oda Pétert. Elindulnak az emberek, Kornélius rögtön első szóra elküldte azokat az embereket. Péterről meg azt olvasja, hogy Isten látta, hogy ezek úgy odaérnek Péterhez, a Péter azt mondja, hogy ő pogányhoz nem. Ő annyira komolyan veszi az Isten rendelkezését, amiről azt hiszi, hogy Isten rendelkezés, hogy ő nem fog elmenni. Ezért Pétert külön erő kellett készíteni. Látomás formájában kellett lebontani ezeket a gátakat a gondolkodásában, és mire odaértek az emberek, sikerült. Ugye az Isten jól időzít, és azt mondja, hogy megértette Péter, hogy most pogányok jönnek oda a kapuhoz, és eszébe ne jusson ösztönösen azt mondani, hogy nem, hanem hogy el kell velük menni. Azért is szép ez a történet, mert bemutatja azt, hogy hát mi minden élt még a tanítványokban, hogy az Isten milyen körültekintő, hogy hogyan készíti elő a nagy találkozást, Kornéliuszban így, Péterben úgy, és végül összetalálkoztatja azokat, akiket össze akar találkoztatni. Adott egy istenfélő ember, sőt család, ahogyan láttuk, akiknek nincs másra szüksége, mint az evangéliumra, és adott egy az evangéliumot jól ismerő, tapasztalatból megélt, Jézussal járt apostol, akinek nincs másra szüksége, mint meggyőzni, hogy ne irtózzon már annyira a pogányoktól, és menjen el hozzájuk. És hogyha ez megvan, akkor megvan a találkozás, és erről szól a folytatása a történetnek, hiszen Péter elment. Az Isten összevezérelte őket. Amikor elment Péter, következőket találta ott, a századosnál. 24. verstől olvasom. Másnap eljutottak Cézáreába. Kornélius pedig várta őket, egybegyűjtvén rokonait és jó barátait. És lőn, hogy amint Péter bement, Kornélius elébe menvén lábaihoz borulva imádta őt. Péter azonban felemelte őt, mondván, kelj fel, én magam is ember vagyok. És beszélgetve vele, belépett, és talált sokakat egybegyűlve. Most jön a vers, amit már olvastam, most nem térnék ki rá, és a 33-at hadd olvassam még. Ugye itt felidézi Cornélius az átlépett szakaszban, hogy mi volt az előzmény, és most mondja, hogy ő hogy élte meg az Isten megkeresését. Azonnal azért küldöttem hozzád, tehát, hogy azonnal hivattalak, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most azért mi mindnyáján az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, amiket Isten néked parancsolt. Hát ez egy jól előkészített találkozás volt, és minden ige hirdetőnek az a vágya, hogy ilyen hallgatóság előtt beszélhessen, meg mint a mostani, hozzáteszem persze. Ugye az a különös ebben a szakaszban, hogy mikor Péter bement, és azt látja, hogy nem Cornélius volt ott, meg nem a felesége, meg a gyerekei, hanem azt olvassuk, hogy rokonok és barátok, egy nagyon komoly kis sokadalom volt ott Cornéliusnál. Ez is elárul valamit. Azt mondja Cornélius, hogy ha az Isten nekem mondani akar valamit, akkor azt azoknak is hallaniuk kell, akiket én szeretek. Tehát egy természetes dolog volt, hogy nem úgy volt, ez egy privát beszélgetés a Péterrel, hanem azt mondta, hogy minél többen, akik nekem fontosak, akik egyébként már megismerték őt, mint istenférő ember, tehát volt alapja ennek a hívásnak, azokat összehívta, és azok ott voltak. És ez nagyon felelős gondolkodásra, valami mások iránti felelős gondolkodásra. Nem úgy, hogy meghallgatja, aztán majd elmondja, hanem ő rögtön oda hívta őket. Azt mondja Péternek, hogy most azért mi mindnyáján az Isten előtt állunk, pogány mondja kereszténynek, tehát nem fordítva. Azért milyen hite volt már neki. Tehát ez a tudat, ez a hit, hogy az Isten itt van, mindnyáján. Hát ő teremtette meg ezt az alkalmat. Isten előtt állunk. Miért állunk az Isten előtt? Ez is fontos. Azért, hogy halljuk, amit az Isten mondani akar, hogy hallgassuk mindazokat, amiket Isten néked parancsol. Tehát azt mondja, neked az a dolgod, hogy mondd el nekünk. Bár ez nem ilyen felszólítás, hanem hogy ez a várakozás, és mindent a helyén lát a Cornélius. Ez egy olyan ünnepélyes pillanat, nem? Ez az egész megfogalmazás, hogy ők erre rákészültek, a Pétertől mit vártak. Én biztos vagyok benne, hogy a Péter elérzékenyült egyébként ennek a láttán meg hallatán. Már a fogadtatás után mondja, bocsánat, nem, ezután mondja pont a 33. vers után, tehát hogy azt mondták neki, hogy mondja el, amit parancsolt az Isten. Ezután mondja a Péter a 34-35. Versről, amit már idéztem, hogy bizonnyal nem személyválogató az Isten. Hát megdöbbenhetett, hogy milyen hitet talált ő is ott. És azt mondta, hogy minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli. Hát ilyen hitet találni, ugye én azt írtam ide magamnak még, hogy bocsánat, egy kis kitérőt hadd tegyek, és aztán ezt is mondom, mert ezzel függ össze. Olyan volt a fogadtatás, azt olvastuk, hogy bement Péter, Cornélius pedig elé ment, és a lábaihoz borult. És erre annyit hadd mondjak, hogy bocsánat az erős kifejezésért, de Péter apostol ugye egy kóbor zsidó halász volt, hogyha mindent egybevettünk, mármint társadalmi rangját tekintve. Most nekünk más, hogy keresztény szempontból ő egy apostol volt, de társadalmi helyzetét tekintve egy nagyon szerény valaki volt. A Cornélius az pedig egy viszonylag magas rangú tisztje volt a római hadseregnek. Erre a Cornélius leborul a zsidó halász előtt. Mi adja a tekintélyét Péternek? Hát, hogy az Isten követe gyakorlatilag. Mi Péter reakciója? Nem tartozik a témánk fősodrához, de azért az élet szempontjából nagyon fontos, megtanulságos. Péter apostol azt mondta, felemelte, azt olvassuk, és azt mondta, kelj fel, én magam is ember vagyok. Ezt én azért tartom fontosnak, mert ugye tudjuk, hogy kialakult a péteri tekintélyre hivatkozás a kereszténység körében, hogy péteri örökségként tekintenek a római egyház fő helyére és tekintélyére és tiszteletére, és hát ha ez így is van, akkor is mértékadó kéne, hogy legyen a legelső akkor Péter. És Péter hogy kezelte ezt a fajta tiszteletadást, úgy, ahogy itt láttuk, először is nem hagyta, hogy térdeljen, másodszor meg is indokolta, hogy miért nem, mert ő egy embernek tekintette magát, tehát egyenrangú félnek. Ezt csak azért mondom, nem akarok erre kitérni, senkinek az érzelmét nem akarom ezzel bántani, de azért nem lehet elsikadni a fölött a vers fölött, hogyha következetesek vagyunk, akkor a péteri magatartása mértékadó, mert ő tudta, hogy hogyan kell kezelni ezeket a helyzeteket. Lényeg azonban is ezt akarom összegezni, hogy hihetetlen nyitottság, készség, alázat, tiszteletadás nyilvánult meg a római oldalról Péter iránt, túlzott is éppen ezt láttuk, ezt korrigálta Péter, és úgy belegondoltam, amikor készültem ma délutánra, hogy Péter apostol, a nagyon esendő szolgája Jézus Krisztusnak, mert tudjuk, hogy voltak hibái is, ezt a fajta fogadtatást kapta egy római századostól. Megkérdezem, hogy az a Krisztus, aki az Isten fiaként jelent meg, aki csodákat tett, feltámasztott, gyógyított, az a saját népe körébe, amelyik a választott nép volt, amelyik úgy gondolta, hogy a többiek ebek gyakorlatilag, amelyik 1500 éve tanítatott arra, hogy jön a messiás, és hogy hogyan fogadja, ott milyen fogadtatást kapott. Hát bocsánat, hogy így dramatizálom, vagy nem az a szenét, de azért sarkítani szeretném, hogy én sem gondolkoztam eddig ezen, csak tegnap, mikor ezt olvastam újra, hogy nem különbség ez? Ugye nekem egy summázó mondatom van, hogy most akkor ki a pogány? Nagyon relatív, nem? Most a születés alapján van a vallás meg a pogányság, vagy nem születés alapján? Hát nem születés alapján, mert ez a százados, ez többszörös tisztelettel adózik Péternek ahhoz képest, amit a zsidók adóztak, mármint a zsidóság, mint tömeg, mint nép, mint annak a vezetői, az igazinak, a messiásnak, a nagynak. Nagy tanúság ez ennek a történetnek, hogy ki a pogány, meg ki nem. Péter apostol is a hatás alá kerül a történteknek, ugye még egyszer hadd olvassam akkor a 28. és a 34. és a 35. verset, mindenket olvassuk, de most akkor ennek a hátterén újra hadd olvassam, így jobban értjük. Azt mondta a Péter apostol, ti tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy hozzámenni. Tehát ez az alapszabály a zsidóknál. De nekem az Isten megmutatta, hogy senkit sem mondjak közönséges vagy tisztátalan embernek. Kvázi az Isten mást mond, mint amit a zsidók mondanak, ugye? Ez egyértelmű. És utána elmondja a 34-35. Versben, bizony látom, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féri és igazságot cselekszik. Ez egyébként érdekes, annyit adják, hogy nem személyválogató, minden nemzetben kedves, de nem is elvtelen az Isten, mert az a kedves előtte, aki őt féri és igazságot cselekszik. Tehát ez nem úgy van, hogy akkor most ilyen univerzalizmus, hogy akkor mindenki egyformán jó, azt nem mondta az Isten, hanem azt, hogy a határt nem a születés és a hovatartozás szabja meg, hanem a mi szabja meg, az Isten félelem, és még egy dolog, hogy olvastam? Aki őt féli, és igazságot cselekszik. Mi volt a Cornelius jellemzésében? Jámbor, Istenfélő, szüntelen imádkozik, és alamizsnát oszt, mondjuk, ami a cselekedeteket illeti. Itt annyit hagyj ezek meg, hogy múltkor nem is tudom, hol olvastam valamit, nem is fontos annyira végig a helye, hogy szóval a törvényeskedésről meg cselekedetekről, ami valóban veszély lehet, csak az az igazság, hogy kialakult egy olyan nézet a kereszténységben, hogy abszolút nem számítanak a cselekedetek, tehát nem fontos ezzel foglalkozni. És elkezdtem otthon szisztematikusan gyűjteni, most épp Jelenések könyvét olvasom, ahol elég sok szó esik az ítéletről, ahol mindenütt ebbe botlunk, mint most. Most is nézzük meg, hogy ki a kedves az Istennek, aki cselekszi. Nem aki őt féri, a legtöbb ember itt megáll, hogy hát én Istenfélő vagyok, én hívő ember vagyok. Azt mondta, hogy az a kérdés, hogy mennyit cselekszel ebből a hitből kifolyólag. Itt is ezt látjuk, és még egyszer mondom, a Biblia meg annyi helyén arról van szó, hogy az ítélet az a cselekedetek alapján fog történni. Az más kérdés, hogy a cselekedeteknek a mozgatórugója, a gyökere, és a kivitelezéshez az erő, az az Istentől kell, hogy származzon, nem pusztán emberi akarásból. Ezután mondja azt ez a szakasz, erre már nem térek ki, mert fogytán az időnk, hogy Péter apostol tanított, ugye miről tanított, majd olvassuk el, Jézus Krisztusról tanított, tehát nem dogmákat tanított, ő már felhagyott ezzel, ő már tudta, hogy nem azt kell tanítani, amit mit gondolnak a rabbik, ő Jézust magát mutatta be nekik, Jézusról tanított, mert ez volt, amit nem tudtak Cornéliuszék, ez volt, amit nem ismertek. Az alapbeállítottság megvolt, a jó talajt jelentett ugye a lelki állapotuk, kellett nekik még a tételes kinyilatkoztatása az evangéliumnak, ezt megkapták Pétertől természetes és közvetlen módon. És ezután jön a következő fordulat a történetben, a 44. versről a 48. versig tart, olvasom ezt a szakaszt. Mikor még szólt Péter, tehát amikor még folyt a tanítás, szólt a Péter az ígéket, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az ő beszédét, és elálmékodtak a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, volt egy kísérlete, tudnék, zsidókból állt, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Mert hallják vala, hogy ők, mármint Cornélius és akik ott voltak, nyelveken szólnak, és magasztalják az Istent. Akkor felelt Péter, vajon eltilthatja-e valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szentlélek miképpen mi is. És parancsolta, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében, akkor kérjék őt, hogy maradjon náluk néhány napig. Magyarul az történt, hogy amikor Péter Jézusról beszélt, és az evangélium lényegét adta át nekik tanítás formájában, az ő beszéde közben egyszer csak megismétlődött az, ami pünköstkor. A jelenlévők elkezdtek nyelveken szólni, Cornélius és a házanépe, és hát ebből levonták, ugye először is csodálkoztak, azt látjuk a jelenlévő zsidók, mert hát felismerték, hogy ugyanaz történik. És nem elég az, hogy ilyen rendes embereket találnak a pogányok közt, nem elég az, hogy Péter apostolt meggyőzi az Isten, hogy oda nyugodtan elmehet, hanem még amit ott tapasztal, amit ott átélnek is, az pontosan ugyanaz, amit ők pünköstkor átéltek. És akkor Péter ki is mondja a végső következtetést, hogy akkor már formai dolgokon ne akadjunk fenn, hát hogyha a Szentlélek ilyen nyilvánvalóan megjelent az ő életükben, akkor formailag a vízkeresztségét már nehogy eltiltsuk tőlük, hát akkor keresztelkedjenek is meg, és legyen egyenértékű a mi kapcsolatunk egymással. Nem számít, hogy ők pogánynak születtek, mi meg zsidónak, az Isten ugyanúgy kezel bennünket, ugyanúgy bánik velünk. Nem tudom, hogy mennyire látjuk ezt, és mennyire érthető ez, és ez a magyarázat még valamire. Nem tudom, azt hiszem, azt a témát nem én tartottam, amikor a pünkösdről volt szó, talán annyira hadd elevenítsen fel, hogy a Biblia azt mondja, hogy ott azért értelmes nyelveket, hasznos és használható nyelveket lehetett hallani. A körülményekhez szabott volt mindez, és ugye azt is nyilván elmondta az akkori előadó, hogy a Biblia ezt azért nem mondja, hogy ez mindenkor, és kizárólag csak ez a jele annak, hogy valakit az Isten elfogad, vagy megtér. Ugye vannak közösségek, ahol azt mondják, hogy ez az áttörés, ez a megtérés jele, hogy valaki hát ezzel a képességgel rendelkezik, ha ugyan jól értelmezik magát a képességet is, mert van, ahol ezt ugye ilyen értelmetlen hangadást neveznek nyelveken szólásnak. Hogyha valaki azt hallotta, ami akkor elhangzott, most mondhatja azt, hogy de most megint az van, most megint nyelveken szólás, most miért van nyelveken szólás? Miért pont így jelent meg a Szentlélek a Kornélius szék esetében? Én azt gondolom, hogy ez könnyen belátható. Hadd kezdjem rögtön egy ilyen próbával, vagy egy tesztfeladattal, hogy Pál apostolt megtért apostolnak tekintjük, gondolom mindnyáján nehéz elvitatni tőle ezt a titulust vagy státuszt. Sehol nem olvassuk azt, hogy nyelveken szólt volna, akár a megtérésekor, akár azután. Ez egy jó példa arra, csak egy példát ragadtam ki, hogy nem feltétlenül az a jele a megtérésnek. Itt viszont tényleg ez történt, hogy nyelveken szóltak, de ennek van egy logikája és van egy természetes magyarázata. Visszatérek az alaphelyzethez, amiről az egész témánk szól. A pogány zsidó válaszfalat át kellett törni az emberi lelkekben. Nem annyira a pogány lelkekben, hozzáteszem, úgy tűnik. A zsidó lelkekben kellett áttörni. Először el kellett oda jutni, hogy Péter elmegy oda. Ugye ez szolgálta a látomás. Amikor ott volt Péter, akkor maga is megdöbbent, hogy mit talál. Sok embert, akik alázatosan várják, hogy mit mondott az Isten. És még egy kérdés lehetett hátra, hogy hát ezek jó, ezek rendes emberek, meg tisztességes emberek, na de hát mégiscsak pogányok, hát szóval azért csak nem lehet egy kalap alá venni őket, meg minket. És erre az Isten, hogy ezt az utolsó válaszfalat is ledöntse, demonstrált, hogyha lehet így mondani, azzal, hogy szánt szándékkal kifejezetten a pünkösdivel azonos jelet adott, hogy ne legyen minőségi különbség, vagy ne lehessen kikerülni a tényt, szembe kelljen vele nézni, hogy az Isten ugyanúgy kiárasztotta a Szent Lelkét el az Isten félő társaságra, családra, vagy hát baráti körre, ahogyan ezt a tanítványokkal is tette. Tulajdonképpen az egész, ami itt történik, az első precedens, az első ilyen eset, ahol meg kell szülessen ez az áttörés a gondolkodásból, hogy a zsidók vegyék tudomásul, hogy eddig rosszul gondolkoztak, még a keresztény élet zsidók is ebben a kérdésben. Ez meg is történik egyébként. Ebből a szempontból nagyon nagy jelentőség annak, amit itt látunk, hogy Péter apostol, nem tudom mi késztette rá, mert nem írja a Biblia, de maga mellé vett másokat is, tehát nem egyedül ment el, hanem neki tanúi voltak, hogy hova megy, miért megy ott, mit van és mi fog történni, tehát zsidókat vitt magával. Ez azért hasznos, mert a folytatásban kiderül, hogy mikor visszajön, akkor számon kérik őt a saját társai, hogy tehetett ilyet, hogy pogányokhoz ment be. És milyen nehéz van neki kell magyarázni, hogyha csak meséli, nem, hogy képzeljétek, hát micsoda családnál voltam, hogy hát ezek olyan rendesek voltak, meg ezek már annyira jól elő voltak készítve, és akkor összehúzták volna a szemölőket, a többiek el tudom képzelni, hogy na jó, jó, de hát akkor is ugye a dogmák azok dogmák. És Péter azt mondta, hogy de nem én voltam ott, hát itt vannak a többiek, mondják elők, hogy mi volt. Tehát, hogy több ilyen hát gátlásokkal küszködő zsidó ember lehetett egyszerre átérő ennek a tapasztalatnak, és ezt a kritikus helyzetet az Isten ilyen módon hidalt át és oldotta meg. Erről szólt át ez a szakasz, a 17. és a 18. verset szeretném még olvasni a 11. fejezetből, ahol Péter a számonkérés, vagy a jelentésbeadás, nem tudom, hogy mondjam szépen, végén a konklúziót a következőképpen vonja le. Ha tehát az Isten hasonló ajándékát adta nekünk, nekik, mint nekünk is, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, tehát ugyanazt élték át, látványosan ugyanaz a tapasztalat volt, ugye, amit ők is láthattak, kicsoda voltam én, hogy az Istent eltilthattam volna. Ezeknek hallatára aztán megnyugodtak, mármint a többiek, az agályosak, és dicsőítették az Istent mondván, Eszerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre. Ugye itt mondja ki a summátot, hogy erről beszélek végig, hogy erről szól a történet, hogy végül, hát azért ennyi győzködés után, meg ennyi természetfeletti tapasztalat után, azért csak belátták azt, amit egyébként Ábrahámnak megmondott az Isten, hozzáteszem. Tehát ez azért érdekes, mert ugye körülbelül 1900 vagy majdnem 2000 évvel ezelőtt, hogy ez történt, azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten elhívta Ábrahámot, az elhívás az mondjuk inkább 1800 évvel ezelőtt volt, és azt mondta, hogy megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Így szólt az elhívás. Tehát ez az alapkő, vagy az alapítása a zsidó nép egész elhivatásának, mint választott népnek. Még nem voltak nép, csak Ábrahám volt és a felesége, és már akkor ez hangzott el. Közben eltelt néhány évszázad, sőt évezred, közben megjelent Jézus, ő járt a pogányok között, éppen utaltam rá, hogy ő tudatosan ment pogány területen is, és gyógyított. Ezek az emberek a legkiválóbb megtért zsidóból lett keresztények voltak, akikről itt olvasunk. Aztán átélték ugye a Péter látomása, a Péter tapasztalata, és ezzel zárul a történet, hogy végül csak kimondják azt, amit már 1800 éve tudhatnának, hogy tehát a pogányok is megtérhetnek. Azért nehéz lehet velünk bánni, nem? Tehát én ezen már gondolkoztam, bocsánat, hogy így általánosítok, hogy azért milyen nehéz az Istennek áttörni a gondolkodás korlátait, hogy ezer évek múlnak el a mi életünkben, emberek életében, és olyan nehezen tudjuk megváltoztatni a megrögzült rossz tételeinket, meg téziseinket. Hát ez a kedvező befejezése a történetnek. Ezzel együtt annyit hadd tegyek hozzá, hogy ez a pogány misszió kezdete, de aki majd igazán nagy hatásfokkal műveli ezt, az Pál apostol lesz. Ugye úgy is fogják fel majd az apostolok, hogy Péter inkább a zsidóság körében tevékenykedik tovább, Pál a pogányok körében, és olyan tömegben fognak özönleni a pogányok a hithez, és Jézushoz, és a kereszténységhez, hogy eljön az idő, amikor zsinatot kell majd tartani, amire utaltam az elején, az első jeruzsálemi zsinat, ahol összegyűlnek az apostolok, hogy hogyan kezeljék a pogány kérdést, mert gyakorlatilag túlsúlyra jutnak a pogányok a keresztény közösségben, már az első század közepére. Tehát nagyon rövid idő alatt, 11 néhány év alatt megtörténik ez. Hát erről szól ez a történet, ezek a tanúságai, mivel kivonatosan tudtuk csak olvasni, kérem, hogy ki olvassa magának egészében, most már ezt szem előtt tartva.